Köszöntöm a kávézó kedves nézőit! Mai adásunkban egy 10 éves kisfiú történetét, tehetségét, adottságait ismerhetik meg. A Királyhelmeci Bánhegyi István Andrást sokan zseninek tartják, mivel már 2,5 évesen írt, olvasott és számolt. 4 nyelven beszél, és emellett kiemelkedő rajztehetség is, hiszen jelenleg is kiállítása van a Bagolyvárban, Kisvárdán. Üdvözlöm Bánhegyi István Andrást, öcsikét!
Jó napot kívánok!
És édesapját, Bánhegyi Andrást.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Születésétől kezdve más volt András, mint a többi gyermek, persze a szó pozitív értelmében.
Én egy picit a szakember szemével néztem és láttam a dolgokat. A szakmám ugyanis gyerekgyógyász főorvos vagyok. Így nagyon sok gyermek megfordul a kezem között, és nagyon hamar fel tudom ismerni azokat a problémákat, amelyek esetleg előfordulnak, és nagyon hamar észre tudom venni azt is, ami valami más, ami valami különleges, ami nem mindennapi. Ezért vettem észre nála is nagyon-nagyon hamar az első hetekbe, hogy más a gyereknek az úgynevezett pszichomotorikus fejlődése. A pszichomotorikus fejlődése az azt jelenti, hogy reagál a gyerek, hogy figyel, hogy dolgozik és hogy működik a szemkontaktus a szülővel. Például az öröm az arcán, amikor észreveszi, hogy valaki közeledik fölé és reagál rá. Ezek az első momentumok azok, amelyek azt mutatják, hogy a baba élénk, és a gondolkodása, az idegrendszeri behatások, azok a normában vannak. És nekem úgy tűnt rögtön az elején, hogy ő valahogy lucidabb. Lucidabb az azt jelenti, hogy a gondolkodása az világos, és az elméjéből, a szeméből sugárzott az értelem, ami az embert megkapja. Ezért nagyon odafigyeltünk hozzá. Ő tudni kell, hogy ő nagyon sokáig szoptatva volt. Az anyatej volt az alaptáplálkozási dolog, amit 4,5 évig ő kapott. Ezt én, mint gyerekgyógyász nagyon fontosnak tartottam, azért, mert optimális energiabevitel, immunrendszernek a fejlődése, a gyerek szomatikus fejlődése, ez mind-mind nagyon harmonikusan és szépen mutatkozott. A mama, amikor szoptatta a babát már 6 hónapos kora után, nagyon sokat foglalkozott vele, beszélgetett vele, verseket mondott neki, énekelt neki, és figyelte, hogy hogy is reagál rá. Neki ez persze nagyon tetszett, és mosolyjal jutalmazta. Anyuka erre aztán elkezdett neki rajzolni, ölbeültette, mikor már elmúlott 6 hónapos, vett egy darab papírt, és elkezdte neki rajzolni az állatokat, az erdőket, a fákat, mesefigurákat. És a kisbabának a figyelmét ez nagyon megkapta. Aztán egyszer csak a bal kezével megfogta a tollat, és akkor tudtuk, hogy ő balkezes lesz, mert bal kézzel nyúlt a ceruzáért. És ő is elkezdte rajzolni azokat a figurákat, amiket mama lerajzolt. És ezt ők így szórakoztak. Naponta többször, minden egyes szoptatás után, ami nagyon-nagyon fontos volt, mert én szerintem nagyon sok mindent kapott. Azok a külső behatások, amiket ő, mert észrevettük, hogy az ő figyelme kiterjed mindenre, hogy olyan fotoképessége van, amivel szinte lefényképezi a dolgokat, és megpróbálja őket utánozni. Tehát mindenre nagyon-nagyon gyorsan és nagyon okosan reagált. 1 éves korára már szinte majdnem mindent rajzolt anyukával, és még nem beszélt, de már ismerte az állatokat, tudta melyik, hogy hívják, meg tudta mutatni azt, hogy melyik az elefánt, melyik a kutya, melyik a macska, és melyik szép, és melyik nem. De még szavakat ezt nem tudta ölteni. Egy éves kora után később kezdett csak el beszélni, és mivel a mama már tovább nem tudta, mit rajzoljon még neki, és mi az, amit még nem mutatott meg neki, ezért elkezdték írni a betűket. Hát.
És ugye, amikor mások, más gyermekek, két és fél évesen jobbára ismerkednek a világgal, beszélni tanulnak, te ekkor a számok és a betűk birodalmával ismerkedtél. Ezt elég nehéz még elképzelni is. Hogy történt?
Hát úgy történt, hogy a mama írt ilyen betűket, meg ilyen mágneseket tett ki a hűtőre, megmutatta, hogy melyik az A, melyik a B, és aztán én fokozatosan kezdtem őket tanulni. Aztán a mama rajzolt ilyen állatokat, először állatokat, és aztán, amit nem tudott már mutatni nekem, akkor kikerestük az interneten, és onnantól kezdve onnan tanulok rajzolni.
És hogy álltak neked össze ezek a hangok szavakká, mondatokká? Hogy visszatudsz erre emlékezni? Hogy ismerted fel a betűket? Vagy azt, amit a mama lerajzolt, és akkor egy idő után, hogy az már nem állat, hanem betű volt?
Hát, aztán már elmentünk az iskolába, és az iskolában tanultuk meg az írott betűket, és a mama, és már a mamával otthon fokozatosan kezdtük összeolvasni a betűket. Például cica, kutyus, az állatokat, és aztán pedig már ment így az összeolvasás.
Miben mutatkozott még meg ez a másság?
Ez volt az időszak lényegében, amikor a figyelmet tudta összpontosítani. Ez volt az a teljesen más, ha összehasonlítom más gyerekekkel, vele egykorú gyerekekkel, amikor a gyerekeknek a figyelmét nem tudja lekötni semmi hosszabb időn keresztül. Tehát valamire ránéznek, ott hagyják, megfognak valamit, leteszik, eldobják. Ő más volt. Ő, mikor leültek, és elkezdték egybeolvasni a betűket, mint ahogy mondta, a C, C, Q, Tyus, és mert már ismerte a betűket, és fokozatosan, ahogy olvasták össze, 2-3 héten belül már a mondatokat el tudta olvasni. Tehát össze tudta olvasni egy egész mondatba a szöveget. Ekkor kezdtünk rá felfigyelni, hogy hihetetlen, és még nem csak, hogy el tudta mondani, ő meg is jegyezte.
Mikor
visszakérdeztük
volt
tőle, ő már el tudta mondani ugyanazt a szöveget, amit már elolvasott azelőtt. Jól emlékszek rá, 3 éves korában születésnapjára kapta meg az első komputerét, egy notebookot, és kinyitottuk a notebookot, kérte a jelszót. Én beütöttem gyorsan egy ilyen 4 számjegyű kódot, kinyillott, játszott vele, utána bezártuk, másnap hozza nekem, hogy apuci, akarunk játszani a notebookkal. Kinyitottuk a notebookot, de én elfelejtettem a kódot természetesen. Azt mondta, nem baj, apuci, mutasd. Beütötte a 4 személy, anélkül, hogy én megmondtam volna neki, hogy mi az a kód, ugyanazt a kódot, amit én beütöttem, ő emlékezetből úgy, hogy látta, hogy mire ütök, melyik számra ütök olyan gyorsan, megjegyezte, beütötte, és tényleg a notebook elkezdett működni. Akkor mondtam, hogy érdekes, ennek olyan memóriája van ennek a kisfiúnak, amit érdemes tovább fejleszteni. És nem csak mi fejlesztettük, ami érdekes volt az, hogy ő saját maga fejlesztette aztán már tovább. Akkor, amikor megkapta ezt a notebookot, és ő belépett az internet világába, attól kezdve óriásit ugrott a fejlődése, azért, mert ő már kikeresett magának mindent. Igaz, volt segítsége is a nagyobbik nővére, az sok mindent megmutatott neki, hogy lehet rámenni az oldalakra, hogy lehet kikeresni, mik a kikeresők, és azokban a kikeresőkben mit kell beírni ahhoz, hogy megkapja azt az információt, amire neki szüksége volt.
És ugye a fejlődéshez hozzátartozik a nyelvtanulás is, és te egy magyar családban születtél, magyar családban élsz, nevelkedsz, ez az anyanyelved. De emellett szlovákul, és úgy tudom, hogy németül és angolul is tanulsz, illetve beszélsz.
Hát a németet azért tanulom, mert anya dolgozott Németországba, és szoktak lenni olyan ismerősünk, akik Németországban élnek, laknak, és hát elkezdtem tanulni a németet, én akartam a németet tanulni, és amikor szoktunk menni síelni Ausztriába vagy Németországba, akkor szoktam beszélni ilyen, hát akivel már anyja megismerkedett, amikor dolgozott.
És az angol nyelv, az csak az iskolában tanulod, vagy mióta?
Hát múlt éven voltunk Gózón, ahol tanultuk ilyen angol nyelvet. Angol nyelvet tanultunk az angol iskolában, és még az iskolában is tanulunk angolt. És apukámnak vannak ilyen olasz
kollégái,
igen. És ők szoktak angolul is, meg olaszul is beszélni. És ha nem tudok olaszul valamit, akkor angolul szoktam mondani. Olaszul pár szavat tudok, de inkább angolul szoktam beszélni velük.
András édesanyja, Bánhegyi Anna Mária családi vállalkozást vezeti, egy étterem és egy panzió menedzsere. Ő így látja fia kiemelkedő tehetségét.
Szerettük volna őt tovább fejleszteni. Sajnos, hogy ilyen környéken élünk, hogy itt nincs erre lehetőség, tehát elvittük Kassára, először Terebesre, és utána küldtek minket Kassára. Mivel a férjem is nagyon elfoglalt, én is nagyon elfoglalt vagyok, ugye a férjem sokszor napi 24 órában dolgozik, ügyel, nem volt rá lehetőségünk, hogy a gyereket egy zseni képzőbe, azt javasolták nekünk Kassán, hogy a gyereket be kell iratni egy zseni képzőbe, de viszont Kassától nagyon messze vagyunk, Nagy Mihálytól nagyon messze vagyunk, és ugye Magyarországra egy ilyen pici gyereket szintén 100 kilométereket naponta utazni lehetetlen volt, úgyhogy így elvittük egy ilyen pszichiátriai felmérésre, akkor megállapították, hogy a gyereknek már 2,5 évesen 146-os IQ-ja van. A tanulmányaiban nincsenek korlátok, nem látok olyan akadályokat, amit ő nem tudna legyőzni, vagy nem tudná megtanulni. Természetesen, hogyha azt mondaná, hogy ez a tempó gyors neki, vagy látnánk, hogy őt ezt kimeríti, akkor természetesen visszavennénk belőle. Sokan azzal támadnak minket, hogy elveszük a gyereknek a gyerekkorát, de én úgy gondolom, és úgy veszem észre, hogy őt ezt érdekli, napi szinten új információkat kap. Én szerintem nyitva van a világ előtte, úgyhogy lehetősége van új dolgokat megismerni, és a korabeli társainál, tehát azok, akik 10 évesek, ő nagyon többszörösével többet tudja. Én szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott és egy nagyon boldog családi környezetben él, ami látszik is rajta. Mert egy nagyon boldog, nagyon szeretetteljes és nagyon okos kisfiú.
Egy szakvéleményt szerettem volna kapni én is arról, hogy látja egy gyerekszakember, egy ideggyógyász, illetve egy gyerekpszichiáter, vagy egy gyerekpszichológus az ő fejlődését, és mit ajánlanak, mit tegyünk. Mert sokan azt javasolták, hogy tegyük a gyereket speciális iskolába, ahol különlegesen fognak vele foglalkozni, ahol individuális képzésben lesz része, ami sajnos a számunkra lehetetlen volt. Ezért megkérdeztem, mi más tehetünk még ezen kívül. Azt ajánlotta a gyerek pszichiáterem, hogy mivel a gyerek mentális kora szinte a duplája, azt mondják, hogy a különlegesen tehetséges gyerekek, azok a gyerekek, akik dupláját teljesítik az ő koruknak. Tehát, ha egy 3 éves gyerek egy 6 éves gyereknek a szintjét hozza, akkor az a különlegesen tehetséges gyerekeknek a csoportjába tartozik. És mivel ő 3 éves korában már tökéletesen ismerte mindazt, amit az elsősök már tanulnak, Ezért ajánlották, hogy iskoláztassuk be. Tehát akkor is, hogyha fizikailag ő kisebb lesz, mint az összes többi gyerek, azért a színvonala, a mentális színvonala egész biztosan el fogja érni azokét, akikkel tanulni fog. Így is tettünk. Ő egyenesen a második osztályba ment, mivel az elsős anyagot már tudta.
És akkor még emellett ott vannak ugye a hobbik. Mire van ideje egy ilyen elfoglalt kisfiúnak? Mert ugye úgy tudom, hogy a sport és a zene világa is közel áll hozzád.
Igen, hát szoktam zongorázni, énekelni, hát görkorcsolyázni, jégkorcsolyázni, és szeretek motorkázni.
Csapatjátékok esetleg?
Igen, asztali tenisz. Valamikor le szoktunk menni a szünetekben játszani a barátaimmal a gimnáziumba, mert ott van a folyosón egy ilyen pingpongasztal, és ott szoktunk játszani a szünetekbe.
És hogy alakult ki a képzőművészet iránti szenvedélyed?
Hát 2 évesen kezdtem el rajzolni, mert azt mondtam, hogy állatokat rajzoltam, és aztán 4 évesen kezdtem el festeni. A apucék beirattak egy ilyen rajziskolába, és onnan elkezdtem ilyen témákat szerezni, és festettem, meg rajzoltam ott is.
Kiskorától tehát rajziskolába járt, de most már külön foglalkoznak vele, mégpedig Matyóka Antoni amatőr festő egyengeti András útját.
Öcsikét megismertem egy ilyen gyerektáborba, úgy volt, hogy ott vettem részt, mint tanítottam a gyerekeket, mindenkinek adtam rajzlapot, és én is festettem egy olajfestményt, és Öcsike hozzám ült, és azt mondta, ő akkor szintén ilyet. És akkor észrevettem, hogy tud valamit. Utána rá, hogy másfél éve felkorodom, az egy éve festünk így együtt, tanítom. Kipróbáltunk spaklis lapátkás stílust, akrilost, a pontozást, húzásokat, de most az olajba belemerült, úgyhogy készít képeket olajjal mostanában. És az neki valahogy szívéhez, és ő amit nem kitalál, hanem amit akarna, az nagyon tudja megfesteni. Mert amire én rá vezetem, az már nehezebb, de azt is megcsinálja. Nem tudok sok ilyen gyereket, akit tanítottam, hogy már ilyen korában már festményeket csinál olajjal. Az a lényeg. Hogy olajfestmény az nehéz, de ő már ebbe belkezdett rögtön, úgyhogy ez fog neki menni. Még ha pár évig foglalkozok vele, remélem, még jobban felkészítem azt. A szint az, hogy ő már úgy fessen magától is.
A képzőművészek esetében általában van egy témakör, egy irányzat, egy technika, egy megközelítés, ami közel áll hozzájuk, tehát az ő profiljukká válik, ha úgy tetszik, ez az ő arcpoetikájuk. Nálad mi ez?
Én, hát ahogy látták, a tájképeket szoktam a legtöbbször festeni. Hát Claude Monettől is van egy csomó képem, és még Szinyei Mersepától a Pipacsos rét, aztán Van Goghtól is van, és hát a tájképeket valamikor kimenjünk a bodrok közbe, és nézelődünk, hogy mit fessünk, és megihlet engem valami, akkor lefestem.
És a rajzok?
A rajzok azok internetről vannak. Kikeresek egy képet az interneten, ha nem tetszik például az a ruha, ami az embereken van, akkor átváltoztatom egy másikra, és hát az internetről szoktam ezeket venni, hogy valamikor hogy kell rajzolni, meg mind kell rajzolni.
Visszatérve azokhoz az impresszionista festőkhöz, Öcsike, amiket említettél, ehhez kötődik, azért érek most ehhez vissza, mert ehhez kötődik a 2019. szeptemberében megvalósított kiállításod is, Nyíregyházán, ugye az volt a címe, hogy a kezdet, akkor 50 festménnyel mutatkoztál be.
Igen.
Ezek milyen festmények voltak?
Voltak állatok, tájképek, portrék is voltak, és hát anyukámnak a szülinapjára csináltuk ezt a kiállítást, hogy meglepjük őtet.
Idézzük most fel.
Azt terveztük, hogy tehát a nagy mester mellett bemutatjuk ezt a kis tehetséget, mondhatni, hogy zseni fiút, akinek a kiállítás azt a címet kapta, hogy a kezdet. és mi bízunk benne, hogy nagy festővé válik, minden ígéret megvan az ő tehetségében, és ahogy a színjei kiállítást immáron, most fél időnél tartunk körülbelül, másfél hónapja van ez a kiállítás, körülbelül 15 ezer ember látta már a színjei kiállítást. Egy kicsit később, majdnem egy hónappal később nyitottuk a Kezdet című kiállítást. Közel 5 ezer ember látta ezt a kiállítást is. Én megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy igenis ez egy nagyon színvonalas alkotás együttes, úgyhogy mindenféleképpen itt van a helye.
Ez így igaz. Megkeresett bennünket a Nyíregyházi Jós András Múzeum igazgatója, dr. Rémiás, aki megtekintette a képeit nálunk Királyhelmecen, és azt mondta, hogy ennek a kiállításnak Nyíregyházán van a helye, ott, ahol a másik nagy felvidéki festőművész, Szinyei Merse Pál, a nagy impresszionista magyar festő, aki innen származik, Eperjes mellől, Sárosból. Ott a helye a régi magyar művészetnek, amellett a fiatalos üde művészeti alkotásoknak, amelyet egy másik felvidéki fiatal, tehetséges fiatalember fog bemutatni.
És öcsikének az alkotásait többek között ugye már Kassán, Miskolcon, Pozsonyban, Prágában is megtekinthette a nagy érdemű közönség. Luboszlav Moza, szlovák művészetteoretikus, kritikus, egyetemi tanár ezekkel a szavakkal nyitotta meg az egyik kiállításodat Prágában, ezt most elolvasom. A világot sajátos, őszinte gyermeki rácsodálkozással szemléli. Képeiben megtalálható a virágok szépsége, monolitikus abstrakció, színes fovizmus, impresszió és természet. Mindezeket fiatalos profizmussal ábrázolja, vagy talán profi módon a naivitás tisztaságával. Gondolom, hogy ezekhez a bemutatkozásokhoz is szülői támogatásra, komoly háttérre és szervezésre van szükség.
Igen, ez nagyon igényes. Egy ilyen kiállításnak a lebonyolítása, ez sok mindennel jár. Ez nem csak a képek elvitelével, nem csak a képeknek az installációjával, magának a kiállításnak a megszervezése, az egy nagyon bonyolult és hosszú folyamat, ahol menedzserek, képzők, festőművészek mondják el a véleményét előtte, hogy alkalmas-e egyáltalán kiállítása, és hogyha igen, akkor hogy látják ők az ő művészetét, és ehhez kap aztán egy referenciót, és ennek a referenciónak az alapján döntődik el, hogy lesz-e kiállítás, vagy nem lesz kiállítás. Azokon a helyeken, ahol kiállítottunk eddig, mindenki nagy örömmel és csodálattal fogadta azt a szépet, amit egy ilyen kisfiútól kaphattak.
Öcsike, te jelenleg a 8 éves gimnáziumban tanulsz, Királyhelmecen, és nem is a korodbeliekkel jársz egy év folyamba. Hogy látják ezt az osztálytársaid, a barátaid? Azt, hogy te, fogalmazunk így, zseni gyerek vagy, különleges vagy, más vagy, mint a többiek?
Hát sokan, nagyon sokan szeretnek az osztályba, és hát, ha elvégzem ezt a 8 éves gimnáziumot, megyek a Semmelweis Egyetemre Budapestre, és ott fogok lakni. És dermatológus leszek.
És mi az oka annak, hogy orvos szeretnél lenni?
Hát apukám is orvos, és én is azt szeretnék lenni. Mert nagyon megtetszett nekem ezek, hogy kivizsgálás, meg ezek. És hát megtetszett is. Én is ezt szeretném folytatni tovább a jövőben.
Volt valaha olyan érzésed az iskolában, vagy máshol baráti körben, hogy téged kiközösítenek azért, amért te más vagy?
Nem volt olyan. Még soha nem volt olyan.
Hogyan kezeli ezt a család? Tehát mint gyerekorvosként, mint szülőként, mit tud tenni, hogy a legjobb legyen a gyermekének?
Könnyű dolgozni egy olyan személyiséggel, mert én merem állítani, hogy ő már egy komoly személyiség, mert előbbre van a látásköre, előbbre vannak az élettapasztalatai, mint a vele egykorúaknál. Ő nagyon nyitott és rettenetesen munkabíró gyerek. Olyan, aki nem hagyja abba, csak úgy, ha valamibe belekezd, hanem azt következetesen végigcsinálja. Tehát, ha ő például elkezd festeni egy képet, akkor nem dobja ki fél úton, azért, mert nincsen készen, ő addig dolgozik rajta, míg egy tökéletes alkotást véghez nem visz. Ez nem csak a festészetben, nem csak a rajzolásban van így, ez mindenben így van. Úgy a tanulásban, úgy az iskolában, úgy a felkészülésben, mindenhol megtalálható benne az az odaadás. Én úgy hívom drive. A drive az egy olyan angol szó, ami azt jelenti, hogy benned van a hajtás, a hajtóerő, ami visz előre. És ez a legfontosabb. Én ezt tartom a legfontosabbnak a gyerek személyiségét és jövőjét illetően, hogy legyen meg benne az akarat, az, hogy valamit, amit szeretne, vigye végig, ne hagyja abba, tartson ki, akkor lehet, hogy egy értékes festőművész is lehet majd belőle.
Öcsike, szerinted minek köszönhető az, illetve mindaz, amit eddig sikerült elérned?
A szüleimnek köszönhető, hogy segítettek nekem a tanulásba, segítettek nekem mindenbe, amit elképzelhetek.
És mi kell szerinted ahhoz, hogy valóra váljanak ezek a kitűzött célok, illetve az álmok?
Hát, tanulni kell lesz, mert orvos leszek, ahogy apukám, és ő is sokat tanult. Ahhoz, hogy véghez vigye ezt, amit ő csinál.
Így van, tehát soha nem szabad abba hagyni, hanem végig kell csinálni, és végig kell menni az úton, ami adva van.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!